Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a délelőttön. Gedeon történetét fogjuk olvasni. Folytatni szeretném azt a történet sorozatot, amit megkezdtem Gedeon életéből. A Bírák könyvét keressük ki. A Bírák könyve 7. fejezetéből fogok igét olvasni. A 9. verstől a 14. versig. Bírák könyve 7. fejezet. 9. versről a 14. versig fogom olvasni Isten igéjét. Azon az éjszakán azt mondta neki az Úr, kelj föl, támad meg a tábort, mert kezedbe adtam azt. De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Púrával a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és rámersz támadni a táborra. Lement tehát legényével, Púrával, egészen a tábor előörsökig. Midián, Amálek és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint a sáskahad. Tevéiknek nem volt se szeri, se száma, annyian voltak, mint tenger partján a homok. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen az álmát mesélte el a társának. Ezt mondta. Azt álmodtam, hogy egy kerek árpakenyér gurult le Midián táborára, és amikor a sátorhoz ért, neki ütközött, úgy, hogy az ledőlt, felfordította, a sátor pedig összedőlt. A társa így felelt neki. Nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midiánt és az egész tábort. Imádkozzunk! Köszönöm, Istenem, hogy együtt lehetünk a Te nevedben, és békében lehetünk most együtt. Segíts, hogy megértsük azt, amit számunkra most fontos, ami tőled jő, amiben élet van. Kérlek, azt add nekünk. Megígérted, hogy ha kérünk, akkor adatik, ha zörgetünk, akkor megnyittatik. Kérlek, add meg, hogy a Te igét hangozzék, a Te lelked munkálkodjék, tölts fel minket erővel, áldj meg bennünket a Te igéddel. Jézus Krisztusért kérlek. Amen. Amikor általános iskolás voltam, nem tudom, hogy ki volt olyan, aki részt vett olyanon, hogy honvédelmi nap. Nálunk olyan volt, hogy évente egyszer vagy kétszer volt olyan, hogy jöttek a hadseregtől katonák, és akkor magyaráztak bizonyos katonai dolgokat nekünk, milyen a lövedék, hogy kell eldobni egy krízigránátot, meg ilyen dolgokat. És hát úgy örültünk neki, mert hát ez nem egy valós dolog, hogy egy gyereknek ilyenről tudni kéne. És amikor szakközépiskolában folytatódott ez a hagyomány, és szakközépiskolában már nem úgy hívták, hogy honvédelmi nap, hanem polgárvédelmi napnak hívták, akkor is folytatódott ez. Jöttek a katonák, mindenfajta dologról tanítottak minket, és nem vettük komolyan. Hát jó volt, mert úgymond egy nappal kevesebbet kell tanulni, meg egy kicsit érdekes is volt, mint fiúnak, hogy mi van a katonaságban, hogy néz ki egy lövedék, hogy megy a útja neki, de nem volt ez komoly dolog. De mennyivel másabb, hogyha van egy ilyen oktatás, akár gyerekeknek, akár fiataloknak, hogyha a határnál ott van az ellenség. Ha valóban olyan helyzet alakul ki, hogy akár az élete függhet attól az embernek, hogy hogyan kell védekezni bizonyos helyzetekben. Hova kell menekülni, mi a biztonságos. És teljesen másképp készül fel az ember, és hallgat egy ilyen oktatást, hogyha komoly a helyzet, ha élesbe megy, vagy ha nem. Hát most sajnos van jó pár olyan hely a közelünkben is, ahol háború zajlik. És ott komolyan kell venni, hogy hogy kell viselkedni egy ilyen helyzetben, amikor ostrom alatt van egy város, vagy bombázzák. Hát milyen nagy kegyelem, hogy mi azért nem ebbe vagyunk benne. De amit olvastunk történetet, Gedeon pont egy olyan helyzetben volt benne, amikor egy csatára készült fel, egy harcra készült fel, amikor élesbe ment a dolog. Amikor nem úgy kellett felkészülni erre a csatára, hogy hát lehet, hogy valami történni fog valamikor, valamikor majd el kell indulnom a harcba, hanem éles volt a helyzet. Összegyűlt Izraelnek a népe, Gedeonnal együtt, akit aztán az Úr szépen megválogatott, hogy csak 300 ember maradt ott Gedeonnal. Ez, ott volt egy hegyen, és ott volt a völgyben egy nagy számú ellenség. Olyan nagy számú, hogy úgy fogalmaz az ige, hogy mint tenger partján a homok annyian voltak. Akár több százezer harcos ott volt, és ott volt Gedeon 300 fővel. Hát kellett készülni ilyen erőviszonyok mellett a harcra valóban, és Isten tudta, hogy milyen van Gedeon szívébe, tudta, hogy őt még készíteni kell a harcra. Azt olvastuk itt az első versben, amit olvastam, hogy azt mondja Gedeonnak az Isten, kelj föl, itt az idő, el kell indulni erre a csatára. Kelj föl, mert a győzelem rajtad múlik. Miről is volt itt szó? Mi múlott itt a győzelmen? Nyilván a saját életük is múlott, mert ha vesztenek, akkor ez a több százezernyi Midian meg pogány kiirtja őket, de itt a tét a szabadság volt. A tét az Isten népének a szabadsága volt. És általában ilyenek az Isten népének a harcai, hogy a szabadságunk az, hogy kiuralkodik fölöttünk az a tét, és nekünk is harcolnunk kell. Aki nem harcol, az nem az Úré. Aki nem harcol, az esetleg alszik. Aki nem harcol, az esetleg halott. Még nem az Isten hatalma alatt van. Amikor arról beszélünk, hogy harcolnunk kell, amikor arról beszélünk, hogy küzdenünk kell, ott mindig a szabadság, az élet, a tét. És tudnunk kell, hogy ez a harc, ami lelki életünkben, ami mindennapjainkban jelen van folyamatosan. Hogyha az Úr Jézus Krisztusnak adtad magad, célponttá váltál. Célponttá vált az életed, a te szabadidő célponttá vált, a te családod célponttá vált, a rokontai az ördög célpontjává váltál. Mert amíg tudja, hogy ez velem van, ez nem áll ellenem, addig nem különösebben foglalkozik a sátán azzal az emberrel, aki úgymond az ő hatalma alatt van. De aki ellene áll, aki az ellenséghez, úgymond Istenhez pártol, az célponttá válik. És nem lehet épp ezért hátradőlnünk. Mert ha hátradőlünk, veszítünk. Veszítünk a küzdelmekben. Veszítjük az erőnket, veszítjük az Istennel való kapcsolatot, azt a sok áldást, amit Isten nekünk ad, a békességet, a gyümölcsöket, a testvéri közösséget mind rombolja, hogyha nem vagyunk kész harcolni. És hajlamosak vagyunk sokszor hátradőlni, sokszor kényelembe helyezni magunkat. De az a vesztésnek a meleg ágya. Nem szabad elfáradnunk, vagyis hogyha elfáradunk, nem szabad megnyugodnunk abba, hogy gyengék vagyunk, hanem mennünk kell az Úrhoz és vállalni azt, hogy küzdjünk és harcoljunk. Tehát veszélybe van azok az áldások, amiket Isten nekünk ad, veszélybe vannak a rokonaink, a családtagjaink, küzdenünk kell értük, harcolnunk kell értük. Ki fog harcolni az én gyermekemért? A gyülekezetből majd egy tag fog az én fiamért harcolni, vagy én? Kire van bízva? Mindenkire vannak bízva emberek, akikért neki kell harcolni Isten előtt. És harc nélkül nem lesz győzelem. Ha én nem állok bele abba, hogy én az én fiamért rendszeresen imádkozzak, ha nincs a szívemen az ő üdvössége, ha nincs a szívemen az én barátomnak, az én kollégámnak, az üdvössége más nem fog érte harcolni. Fel kell vállalnunk, és mennünk kell a harcra. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, tisztába kell lenni, hogy ki az ellenség. Hát ez egy könnyű kérdés, ki az ellenség? Hát a sátán, az ördög az ellenségünk. Írja is az ige, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok ellen. És a legfőbb ellenségünk a sátán. És a mi harcainkban, amit mi minden nap vívunk, látnunk kell azt, hogy sokszor nem emberekkel vagyunk nézeteltérésbe, sokszor nem emberek rontanak ránk, és akár vádolnak bennünket, hanem ott van mögötte az ördög. Ott van mögötte az, akinek mindig is az a célja, hogy a hívő ember életét megkeserítse, megrontsa, hogy elszomorítsa, hogy eredménytelenné tegye, hogy csüggetté tegye. És állandó vádló, aki szüntelen vádol a bűneinkért. És lehet, hogy van féligasság abban, amit mond, de milyen jó, amikor Isten elé megyünk, és a mi bűneinket megvalljuk ő előtte. És azt mondja, hogy a háta mögé veti az én bűneimet. Háta mögé veti a mi bűneinket, mindazt, amit megvallunk, amit előviszünk, amit világosságra hozunk, azért már nem vádolhat minket a sátán. Nem csüggeszthet bennünket. Nem használhatja fel fegyverül ellenünk, hanem lehetünk teljesen szabadok a bűnöktől, ha minél inkább Istennek adjuk a mi életünket, hogy ő uralkodjon felettünk. Tehát tudnunk kell, hogy a sátán az ellenfelünk. Na most azt is tudnunk kell ezzel kapcsolatban, hogy hogyan harcolunk a sátán ellen. Nem lehet bárhogyan a harcainkat vívni. És nagyon fontos az, hogy ha tudjuk, hogy ki az ellenfelünk, tudjuk, hogy ki van ellenünk, akkor semmiképpen ne fogadjuk el azt, amit ő kínál a mi számunkra. Mert az ördög nem úgy jön, hogy bekopogtat, és akkor bemutatkozik. Na most jöttelek gyötörni, na most jöttelek bűnbe csábítani, hanem különböző módokon, a kívánságainkon keresztül, a gyengeségeinken, a gyenge oldalunkon tudja, hogy mi az, ami kísértés a mi számunkra, mi az, ami félrevon bennünket, mi az, amikor el tud minket altatni, nagyon ravasz és nagyon sokfajta módon próbálja befolyásolni a mi gondolkozásunkat, a mi érzelemvilágunkat, a mi lelkiismeretünket. Ezek mind támadás alatt vannak, az érzelmeink, a gondolataink, a lelkiismeretünk. És ezt csak úgy tudjuk ezeket a csatákat jól megállni, ha szüntelenül kapcsolatban vagyunk Istennel, aki leleplezi az ördögnek a munkáit. Bármennyire okosak is vagyunk, bármennyire tapasztaltak is vagyunk, bármennyi mindent megértünk, ha nem vagyunk Istennel szüntelen kapcsolatban, a csatáink vesztes csaták lesznek, és megver bennünket a sátán, és állandóan gyarlóságokról beszélünk, állandóan csüggedünk. Érdekes Gedeon történetében is azt megfigyelni, hogy elég hosszan győzi meg Isten Gedeont, hosszan készíti fel a harcra. Ugye Gedeon többször jeleket kísér, amikor az angyal megjelent neki, már ott jelet kért. Aztán később is jelet kért az Úrtól. Isten pedig mondja, kit válasszon ki, egy oda-vissza kommunikáció van Istennel. Van egy csatornája Gedeonnak Istenhez, és állandóan beszél vele. Hol Isten adja az utasítást, hol ő kér jeleket, hol kapja megint, mit csináljon. Tehát egy folyamatos kapcsolatban van Gedeon Istennel, és nem szűnik meg ez a kapcsolat. És érdekes különben megfigyelni, hogy Gedeon történetét, hogy nem is szűnt meg ez a kapcsolat addig, amíg Gedeon nem lett engedetlen, és nem magát helyezte a középpontba. És ez a nekünk is veszélyes, hogy saját magunkat helyezzük Isten országa elé. Ugye van az az énekünk is, hogy keressétek először Isten országát, és az ő igazságát. És nekünk is ezt kell tenni, ha győztesek akarunk lenni. Ha fenn akarjuk Istennel tartani a kapcsolatot. Na most a győzelemhez, a felkészüléshez a harcokra, tehát szüksége van Istennel való szoros kapcsolatra. Azután szükség van arra, hogy elfogadjuk azt, hogy Isten a vezető. Ő mondja meg, hogyan harcoljak, mikor harcoljak, kivel harcoljak, és ő biztosítja a győzelmet is. És ez nagyon fontos, hogy hallgassunk az Istenre. Valóban ne a saját fejünk után menjünk, hanem bízunk benne, hogy ő tudja, hogy hogyan kell küzdenünk. Volt egy király, Asa király, aki nem ismerte fel igazából az élete során egy pontban, hogy ki az ellensége. Mindig feszültség állt fel Asa király, a júdeai király és az izraeli király között, miután ketté szakadt Izrael népe. Egy északi ország részre, amit Izraelnek hívunk, és egy júdeai ország részre. És volt egy olyan, mindig feszültség volt a két király között, Júdea meg Izrael király között. Ritka volt az, amikor egyet értettek az évszázadok folyamán. És Asa királynál volt az, hogy le akarta zárni az Izrael királya azt az utat, ami a kereskedelmi út volt Jeruzsálem felé, és így mond teljesen elválasztotta volna az északi ország résztől és a kereskedelemtől Júdea vidékét, és Asa király úgy döntött, hogy az Arám királyhoz fordul segítségért. Ő északon volt király Damaszkuszban, és tőle kér segítséget. És ezért az összes kincset, ami volt, odaadta, az Arám királynak elküldte, hogy segítsen rajta. És segített is, megtámadta Izraelt, pár várost elfoglalt, Izrael királya megijedt, és abba hagyta ezt a építkezést, amivel lezárta volna a júdeai részt. Csak hogy Isten ezt nem látta jónak, és azt mondta, hogy amit mindjárt föl is olvasok a 2. Krónika 16. fejezetben, egy prófétát küldött Asa királyhoz Isten. És ezt mondta, mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre az Úrra, ezért csúszott ki kezedből Arám királyának a hadserege. És emlékeztet itt Asát, hogy neki volt egy győztes csatája, amikor teljesen az Istenre hagyatkozott. És így folytatja. Nem volt-e az etiópoknak és a líbiaiaknak roppant hadereje? Igen sok harci kocsia és lovasa, mégis kezedbe adtam őket. Mégis kezedbe adta őket az Úr, mivel rám támaszkodtál. Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Tehát Isten Arám seregét, pont akihez segítségért folyamodott, Asa király azt el akarta pusztítani. És az ő keze által, ő meg pont őtőle kért segítséget az északi néppel kapcsolatban. Saját maga eszére támaszkodott, nem számolt azzal, hogy Isten segíteni akar neki, és az ellenségtől kért segítséget. Teljesen tévúton ment. Teljesen tévúton ment Asa. Hibát követett el. Fontos, hogy lássuk, hogy ki az ellenség, mi az, ami számunkra káros, ami árt a mi hívő életünknek, és nem szabad olyan segítségeket igénybe venni, amelyek nem tiszták. És itt lehetne arról beszélni, hogy milyen veszélyesek az okkult dolgok. Amik már egy kicsit is érezzük, hogy ez valami olyan természet fölötti dolog, ami nem Istentől jön, attól tartózkodnunk kell. Semmiképpen sem szabad igénybe venni. Gondolok itt jógára, meditáció, horoszkóp, és még rengeteg válfaja van ezeknek a praktikáknak, amivel az ördög segíteni akar idézőjelben. De az ember szívét megkötözi, nekünk ellenség, és kárt okoz az embernek. Aztán tudni kell a mi harcainkról még azt, hogy nem csak Isten mondja meg, hogy kivel menjünk harcolni, mint Gedeonnál leszűkítette a népet, nem csak Isten kell, hogy a vezérünk legyen, nem csak, hogy Isten segít abban, hogy megértsük, hogy ki az ellenségünk, hanem az, hogy mennyi ideig tart egy harc, azt is Isten mondja meg, hogy mennyi ideig tart egy küzdelem, és hogy miért harcolunk, az is Istennek a kezébe van. És érdekes volt, hogy párhuzamba hozni ezzel az igével, amikor ugye Gedeon lemegy az egyik szolgájával az ellenséges sereghez, és meghallgatja, hogy mi zajlik ott. Volt egy hasonló eset, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, mikor volt az, amikor két ember lement egy ellenséges sereghez valami jogból. Na, ki az, aki? Hangosan, nyugodtan lehet. Ki volt? Jonatán és a fegyverhoz. Igen, ez is egy olyan eset, de én nem erre gondoltam. Nekem ez nem jutott eszembe. De volt még valaki. És nagyon érdekes, mert ugyanez hangzik el, hogy Isten most kezedbe adta. Így igaz. Dávid, amikor megállt, ő is egy hegy dombról letekintett, mert hallotta, hogy jön Saul, és ott látta az ellenséges sereget. Az egyik hadvezérével ugyanígy lement az ellenséges táborba, de ő nem a szélénél állt meg, mint Gedeon, hanem ő Dávidban volt azért eléggé kurázsi, lehet így csúnyán mondva, tehát ő nagyon egy vállalkozó ember volt, és volt hite neki, és egész bement ugye a királyig, Saulig. És akkor elmondom, hogy mit mond neki akkor a szolgája. Akkor, vagyis az egyik hadvezére volt, Abisai. Akkor ezt mondta Abisai Dávidnak, most kezedbe jutatta Isten az ellenségedet. Hadd szögezzem hát a földhöz lándzsámmal. Itt ugye Gedeonnál az hangzik el, kezedbe adtam, tehát kelj föl, támad meg a tábort, mert kezedbe adtam azt. Isten mondja azt, kezedbe adtam az ellenséget. Itt Abisai, egy ember mondja azt, hogy nézd, kezedbe adta Isten a te ellenségedet. Hát igaz volt, amit mondott Abisai, de Istennek teljesen más gondolata volt. Teljesen más gondolata volt, most ő nem ölhette meg Sault. Így felolvasom ezt a részt. Most kezedbe jutatta Isten ellenségedet, hadd szögezzem hát a földhöz lándzsával, egyetlen döfés is elég. Másikra már nem lesz szükség. Dávid azonban azt felelte Abisainak, ne öld meg, mert kiemelhet büntetlenül kezet az Úr fölkentjére. Majd ezt mondta, az élő Úrra mondom, hogy megveri őt az Úr. Vagy úgy, hogy eljön halála napja, vagy úgy, hogy harcba megy, és ott vészel. Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére. Ez egy rövid megoldás lett volna, amit Abisai javasol. És az emberi józan ész az ilyen. Keressük a rövid, gyors megoldásokat. Főképpen azért, mert itt is, ha megnézitek, Dávid milyen helyzetben volt, állandóan menekülnie kellett neki. Nem csak neki, a családjának, a gyerekeinek, akik vele utaztak mindenfelé, a feleségeinek. Milyen élet az, amikor egy család állandóan vándorolni kell, és szüntelen rettegni kell, hogy mikor fog Saul végre utolérni, és egy fél országrész róla árulkodik, és engem üldöz. Hát szerintem nem jogos lenne az? Na most itt vessünk véget ennek az egésznek. Vessünk véget ennek, és az ilyen rövid emberi megoldásokat mi nagyon szeretjük. Amikor egyszerűen, könnyen meg lehet oldani egy dolgot, kézenfekvő. Sokszor ezek a rövid emberi megoldások nem építik Isten országát. Én nem azt mondom, hogy nem kell józanul cselekedni, és néha tényleg lépnünk kell, tennünk kell dolgokat, de nem szabad Istent kihagyni a számítástól. Ugye egy másik történetben Dávid, ő maga is kimondja, hogy nem szerezhetek magamnak szabadulást. Nem szerezhetek elégtételt magamnak, amikor ugye Nábál nem adta meg a neki járó dolgokat. Tehát elégtételt, igazságot nem szolgáltathatok magamnak. És Istennek az volt a terve, hogy Dávidnak még várni kell. És szinte ez olyan volt, mint egy próbatétel Dávid számára. Na most, tudsz várni, vagy nem tudsz várni? És sokszor várnunk kell, hogy csiszolódjunk, hogy alakuljon a lelkünk, hogy azt a gyötrelmet, ami vár ránk, azt a küzdelmeket, ami bennünket feszít, azt meg kell, hogy éljük, mert így formál bennünket az Isten. Így alakít minket. Isten érti, hogy mi zajlik bennünk. Pontosan tudja, hogy mikben gyötrődsz. Pontosan tudja, mik a kísértéseid, mik a nehézségeid, miben várod a szabadulást már. Ő érti ezeket a dolgokat. És mindennek oka van. Az egész fölött ott van Isten, az ezek fölött, az események fölött. És Dávid tudta ezt, hogy Isten majd véghez viszi az ő akaratát. És a mi életünkben is Isten véghez viszi az ő akaratát, ha tudunk várni, ha el tudjuk hordozni, viselni azt, amiben várakozunk, amit már nagyon szeretnénk, de nem történik még meg. Tudnunk kell várni Isten szabadítására. Mert biztosan minden szabadítás megérkezik, amit Isten megígért. Egy ige sem marad betöltetlen. De visszatérve a harcra, sok igazság úgy fog betelni, hogy mi hiszünk benne, és teszünk érte. Itt ugye nem tehetett Dávid semmit, de ha itt Gedeon nem indult volna el, akkor nem indult volna el a csata. Akkor elszélett volna az a 300 ember, elbújdostak volna, Midian megint jött volna, elfoglalta volna az egész népet, el kellett indulni, mert Isten indította el. Itt egy ember indította volna el Dávidot, nem volt helyes, hogy el akart, nem volt helyes, hogyha nem lett volna helyes, hogyha szabadulást szerez magának, itt Isten indította el. És ezért fontos, hogy kapcsolatban legyünk megint csak Istennel, hogy meg tudjuk különböztetni, mikor szól Isten egy testvér által, mikor szól Isten egy ige hirdetés által, mikor szól Isten, amikor a Bibliát kinyitom, és mikor meg csak bele képzelem. Vagy csak egy emberi jó indulat szól, hát segítek már neked. Mert ezek is vannak az életünkben, emberi jó indulatok, tanácsok. És van, amikor Istentől jön valami, van, amikor nem. És ennek a megítélése csak úgy lehet, ha Istennel kapcsolatban vagyok, és ismerem az ő hangját. És tudom, hogy kicsoda ő. Fontos még, hogy a harcainkat meg tudjuk harcolni az, hogy ne csak a szemeinkkel lássunk. Ugye Gedeon teljesen jogosan félt. Amikor azt a milliónyi tevét, azt a kegyetlen nomád hadsereget megláttam, mert semmi irgalom nincsen. Valahol hallottam ezt, hogy ők voltak a midianiták, akik először bevezették a tevével való harcolás, rengeteg tevéjük volt, és ezek ilyen harci tevék voltak. Félelmetesek voltak, ők tudták egyedül így kiképezni a tevéiket, hogy harcban használni lehessen, és félelmetes egy sereg volt. És félt Gedeon. És ahogy az előbb is mondtam, Isten ismerte, hogy mi van a szívében. És azt mondta, akkor menj le, hallgass meg, hogy én mit munkálkozom. Tekints bele egy kicsit, hogy te látod szemeiddel ezt a sereget, de nem látod, hogy én mögötte mit végzek az ő szívükbe. Te nem látod, hogy én hogy készítem a csatára elő ezt a rengeteg kegyetlen embert, hogy rettentem meg a szívét. Kívülről ez nem látszott, semmi nem látszott ebből. Abból semmit nem lehetett látni, hogy Isten munkálkodik. És sokszor egy nagy szabaduláskor derül ki, hogy mennyi mindent tett Isten, és én nem is tudtam róla. Én nem is láttam. Bízunk abban, hogy Isten munkálkodik. Ne csak a saját szemünkre, a tudásunkra támaszkodjunk. Mert Isten munkálkodik, ebben a világban is munkálkodik. Hiába ennyire gonosz dolgok történnek, annyi minden rossz hírről lehet hallani, de Isten mindezek fölött Úr, és szemmel kíséri az övéi, terve van mindegyikünkkel, az életünkkel, személyesen is, de az egész világgal is. Számítsunk Istenre, és azért tudott Gedeon is előre menni, mert meglátott valamit Isten munkájából, hogy titkon mit végzett ebbe a midianita seregnek a szívébe az Isten, és ezért vett bátorságot magán. Érdekes dolog, hogy Gedeonnak erre szükség volt, de például Dávidnak sokszor nem volt erre szükség. Dávid elmert indulni sok esetben, mert Isten sokkal több időt munkálta az ő életét. Különbözőek vagyunk, és Isten mindig figyelembe veszi, hogy nekem erre nagyobb szükségem van, hogy jobban kifejtsen valamit, hogy tudjak itt ellépni, de majd, ha egyre többet járok az Úrral, már sokkal kevesebből megértem az Urat. Sokkal kisebb dolgokban is tudom, Isten azt mondta, akkor teszem, még hogyha lehetetlennek tűnik is. Gedeon így számolt azzal a lehetetlen dologgal, hogy 300 ember lebírja győzni ezt akár 100 000-es Midian sereget. És tudjátok, testvérek, úgy tudunk küzdeni olyan dolgokért, amik látszólag veszendőek, de ígéretünk van rá, hiszünk benne, hogyha elhisszük valóban, hogy Isten a láthatatlanul munkálkodik. A láthatatlan, a lehetetlen dolgok is megvalósulhatnak. Ha én úgy gondolom, hogy az én munkatársam lehetetlen, hogy megtérjen, az én nagyon nehezen fogok tudok harcolni. Az én nagyon nehezen fogok tudni Isten engem rábíztatni arra, hogy bizonságot tegyek neki. De ha látom, hogy lehetetlen, de azt mond bennem, hogy Uram, ez lehetetlen, de neked minden lehetséges. Te meg tudod tenni. És ha te engem küldesz, akkor én megyek, én akkor imádkozok érte. Ha kell, beszélek is vele. Akkor győztes lehet ez a csata. Akkor megmenekülhet egy lélek az örökké valóság számára. De ha mi teli vagyunk olyan dolgokkal, amivel azt mondjuk, Ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Ez is lehetetlen. Az is, hogy én megváltozzak, lehetetlen. Hogy én ebbe győzzek, lehetetlen. Egyszerűen megbénítjuk, lehet mondani úgy, hogy Istennek a munkáját. Azzal, hogy mindent lehetetlenek tartunk. Lehet, hogy Isten attól még munkálkodni fog, kegyelméből, szeretetéből, de Istennek nem ez a terve velünk, hogy teli legyünk olyan dolgokkal, amit mind kudarcnak látunk az életünkbe, és így éljük le az életünket, vegetálva, vagy valahogy én is ott leszek a mennybe. Nem, Isten harcosokat akar, akik végrehajtják az ő akaratát, olyan helyen is, ahol mi lehetetlennek tűnik, olyan környezetben is, amikor úgy néz ki, hogy nem lehet előrébb menni, amikor nem lehet valamit megjavítani. Mert ugye sokszor úgy gondoljuk, hogy valami elromlott, akkor cserélni kell, az annyi. Isten nem így gondolkozik. Felőlünk se így gondolkozik. Amikor megromlik egy hívő ember, vagy megromlik egy embernek az élete, nem úgy gondolkozik, akkor dobjuk el, kezdek egy másik emberrel újat. Úgy kezdi, hogy na, meggyógyítom, felveszem, meg segítek rajta. Isten teljesen másképp viszonyul hozzánk, és a mi élethelyzeteinkhez. Sokszor mi lemondunk dolgokról, Isten nem mond le rólunk, de nem mond le a mi dolgainkról se. Fontos a mi boldogulásunk, fontos Istennek a mi lelki állapotunk, a mi boldogságunk. Ő egészséges, hívő, boldog hívő embereket akar látni. És azt szeretné, ha ilyenek lennénk. Mi sem mondjunk le egymásról, ne mondjunk le ügyekről, amiben Isten indított, arról ne mondjak le, amiben tudom, hogy ez jó, ez az Isten akarata, akkor ne álljak meg, hanem harcoljak érte. De ez nem lehet imádság nélkül. Imádság nélkül nem lehet harcot nyerni. Imádság nélkül, hogy én Istennel beszéljek, és ő beszélhessen velem, nem fogok nyerni semmiben. Semmiben nem vagyok képes nyerni, ha nincs meg az Istennel való kapcsolat. Ha nincs meg az, hogy jó Istennel közösségben lenni. Ha nincs meg az a bizalmi kapcsolat, akkor vesztesek leszünk. Gedeonnak megvolt ez a kapcsolata Istennel. És számíthatunk arra, hogy Isten munkálkodik. Ott, ahol mi nem is számítunk rá. És számítani kell egy gyülekezetben is, hogy történnek szabadulások, történnek megtérések, történnek megújulások, ha imádkozunk érte, ha beleállunk, ha elhisszük, ha tudjuk, hogy valóban Isten ma is létezik, és ma is cselekszik. A mi életünkbe, a gyülekezet életébe, a környezetünkbe. Ahogy így az egész Gedeon történetét úgy gondolkodtam, van egy kulcs számomra, úgy érzem, egy ilyen kulcs momentuma Gedeon történet egészen a legelején. Amikor Gedeonnak megjelenik az angyal, ugye tudjuk, hogy a pajtában ott elbújva, félelemmel a midianitáktól ott csépel, ott van egy mondat a Gedeonnak, ami szerintem sokat segít abban, hogy megértsük Istennek, hogy miért kellett ez az egész midianita harc, miért van ez az egész felkészítés is. De igazából, hogy miért van ez a küzdelem, amiben végül is belemegy Gedeon, és aztán győzelmet arat majd később. Megjelenik az angyal Gedeonnak, köszönti őt, és Gedeon ezt mondja neki. Ez az első mondata egy angyalhoz. Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk? Amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból. Ezt kérdezi Gedeon. Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk? Jogos volt ez a kérdése Gedeonnak? Hát amikor csépel egy poros pajtában, amit kint szoktak tenni, mert olyan piszkos, annyira rossz munka, hogy csépelni száll mindenfelé a por, ő meg rejtve, félve ott szenved és kínlódik. Hát jogos volt ez. Hol vannak? És azért volt ez a kérdése Gedeonnak, mert Izrael népe eltért az Úrtól. Emóreusok istenéhez pártolt. És beszéltek Istenről, de nem tapasztalták meg azt, hogy Isten velük van. Nem tapasztalták meg azt. Egy olyan életet választottak, hogy Istenről is beszéltek, áldozatokat is mutattak be, de az emóreusok Istenét is tisztelték. És ez egy olyan élet, ami nem egészséges. Nem egészséges az a hívő élet, ami két felé próbál szolgálni. Szolgálok Istennek, szolgálok magamnak. Szolgálok a gyülekezetnek, építem a saját magam egzisztenciáját, függetlenül attól, hogy én hívő ember vagyok. Nyilván kell építeni, nem azt mondom, hogy nem kell, de ha ezek szétválnak, és nincsenek együtt, hogy én Istennel együtt dolgozok, én Istennel együtt építem, mindenen rajta van a kezenyoma, mert ő szerinte akarok mindent csinálni, akkor egy egészségtelen hívő életet fog élni az ember. És nem fogja megtapasztalni Istennek a csodáit, az Istennel való járás örömét, a meghallgatott imádságokat. Nem lehet félszívű, kétszívű hívő ember, nem fogja megtapasztalni. És jogos lesz az ő felháborodása. Hol vannak? Hol vannak Isten csodái? Hol van a békesség? Hol az öröm? Hol az ima meghallgatás? Nem tapasztalom. Hát nem tapasztalom, mert nem az egész szívem az Úré. Nem tapasztalta meg Gedeon se. Nem tapasztalta meg Izrael népe se, és nyögött Midian miatt, hogy ki van rabolva. Pedig Isten Kánaánt ígért neki. És amikor ezt mondja Gedeon, kifejezi az egész népében, ami volt. Elfeledkezett Istenéről a nép, más Isten után járt, nem tapasztalta meg, csak szavakban, hogy van Isten. És olyan érdekes, hogy Isten erre hogy reagál. Bemutatja magát Isten nekik. Isten bemutatkozik újra a népének. Újra be kell, hogy mutassa hatalmát, be kell, hogy mutassa azzal, hogy 300 emberrel 100 000-eket lehet legyőzni, hogyha Isten ott van. Be kell újra mutatkozni az ő népének, be kellett újra Gedeonnak mutatkozni, amikor csodát tett előtte, hogy ismerje meg újra, hogy ő az Isten. Ő vele érdemes járni. Őt kell követni. Újra bemutatkozik Isten a népének, hogy magához szeresse újra ezt a népet. Nem milyen megalázó ez, hogy hűtlen valaki, és akihez hűtlen mentek, még az megy oda, hogy újra megnyerje magának. Nem milyen csodálatos az Isten, hogy újra és újra meg akarja szerettetni magát a népével, akit kiválasztott, aki adós neki, aki köteles lenne neki áldozni, aki köteles lenne neki engedelmeskedni, de elmegy másfele. És ő újra megismerteti Isten magát, ő vele. Újra megszabadítja, újra megpróbálja megnyerni magának. És ez a történet is arról beszél, milyen az Isten. És arról beszél, hogy velünk is ugyanígy bánik, amikor látja a hűtlenkedésünket, amikor látja engedetlenségünket, gyengeségeinket, újra megpróbál magához vonzani bennünket. Újra megismerteti az ő szabadítását, kiemel újra bennünket a sárból, újra megtisztít bennünket, és meg akar minket magának nyerni, újra és újra az Isten. De tudni kell azt, hogy minden hűtlenségnek következménye van. Mindig vannak következmények, amiktől jobb lenne szabad lenni. Épp ezért legyünk hűségesek Istenhez, és becsüljük meg az ő újra és újra jövő szeretetét, amivel nem fárad el bennünket szeretni. Ha elesünk, ha elbukunk, újra megismerteti önmagát velünk. De mégis úgy szeretném befejezni, hogy a cél az, hogy vállaljuk fel a küzdelmeket, az imádságot, vállaljuk föl azokat a harcokat, amikre Isten elhívott bennünket. Hogy úgy menjünk be majd a mennyországba, hogy nem egyedül, hanem győztesként, akik értékeket, kincseket viszünk Isten elé. És nem marad le a családtagom, nem marad le a munkatársam, a rokonom, mert harcoltam. Mert magam háttérbe szorítottam, és Istennek adtam helyet. Hát vívjunk ki győztes csatákat, mint Gedeon, ezt kívánom mindjájunknak. Amen.